Sziasztok, ez itt a Hekkés Lángos 138-as adása. Antenna vagyok, itt van velem a stúdióban Ninja. Szia, Ninja!
Hello, sziasztok!
Illetve itt van Béla is. Szia, Béla!
Sziasztok, Béla vagyok.
Szenget most nélkülözzük.
Szenget kiraktuk a podcastből. Sajnáljuk. Nem volt kompatibilis, úgyhogy kénytelenek voltunk megválni tőle.
Nem hozott jó híreket.
Igen, nem hozott jó híreket.
Itt is van, ott is van az US Army is. Befejelte, de nincs itt. Nem
bár mondja. Antennának a szintjét azt megugrotta, csak ugye bár antennát nem lehet eltávolítani.
Jó, mert... ez nem volt nehéz. Tehát, hogy...
Ezért mondom, tehát azt a szintet megugrotta.
Na, mivel kezdjünk? Mi nem beszéltük meg, hogy milyen hírekről beszélünk, úgyhogy most random fogok így előre húzkodni.
Random, megcsináljuk az adást.
Híreket. Az első az legyen a Lakrek, az IKEA-s legolcsóbb üvegszekrény.
Igen, biztos mindenki ismeri a lak asztalokat.
Ezt még én is ismerem.
Te is ismered. Ez a egy lap és négy lábat kell becsavarni. És
olyan asztal.
Legyünk őszinték.
Ez itt egyszerűen, itt csak is kizárólag a tényeket mondjuk. Ez a lap és négy lába van. Asztal. Így hívjuk, igen.
Mondjuk lehet szék is.
Szék.
Nem, annak van támlája.
Nem mindegyik, a Hokedlinek sem.
A Hokedlinek nem mosuk össze a székkel. A Hokedlinek van tároló
rekesze. Nem, veszíti a színét, aztán átszínezi. Nem szabad összemosni őket.
De igen, mert nekünk nagyon fontos a tényszerűség és a
főleg nekem.
Nekem, igen.
Na de a lak asztalnak van egy nagyon fontos jellemzője, ami megkülönbözteti az összes többi asztaltól, és az a dimenziói.
A dimenziói?
A mérete.
Igen.
Ami pontosan egyezik a rekszekrényeknek a méretével, a szélességével. Tehát az IKEA-s lak asztalba, így a lap alá be lehet szerelni rek mountos eszközöket, switcheket, szervereket, tűzfalakat, és hát ez egy csodálatos dolog. Most képzeld el, hogy van egy ilyen asztalod, és felcsavarozol alá egy szervert,
igen,
vagy egy
IBM
tűzfalat.
Blade szervert, vagy valami.
IBM Blade szervert, igen.
Ó, mondjuk csak hátul kilóg a sok kábel, de egyébként az oda lehet rakni a falhoz is.
El lehet azt vezetni.
Igen, el lehet azt vezetni.
És
egy picit hangos, de...
És képzeld, van annak a lak asztalnak olyan verziója, aminek kerekei vannak. És már is van egy gördíthető...
Rekszekrényed.
És mindez fillérekért, hát idézőben fillérekért. Hát
egy valódi rekszekrényhez
képest. Jó, oké, fából van egy picit tűzveszélyes, valljuk be, de...
De hogy?
De hát kell hozzá egy tűzjelző, és akkor rád, meg egy tűzoltó készülék.
Mondjuk a tűzjelző nem véd meg a tűztől, azért ez fontos tudni.
Nem, de időben csak... jelzi, és el tud oltani.
Hát jó, de amikor már unod, hogy csipog meg, kimehült az elem, akkor úgyis kikapcsolod, meg kidobod.
Jó, de hát ezt fél évente auditálni kell a lakasztalodat, hogy azért, hogy megfelelően DC kompatibilis.
Régebben volt egy ilyen kattanásom, hogy gyereses feedeket olvasgattam, tehát hogy mai fiatalok nem is tudják, mi azt gondolom. De hogy nem weboldalakat böngésztem, hanem feliratkoztam érdekes, számomra érdekes weboldalakra, és akkor azok mindig küldték az infót, hát így működik most a Security Research, tehát hogyha adáshoz készülök, akkor ez ott van a lista, és akkor azt végigfutom. Érdekesen néz ki egyébként így a feed gyűjteményem, mert vannak a vegakaják, a Security News, meg nyilván az analóg fotózás, tehát hogy ez így néha egy ilyen malware után bejön egy, nem tudom, új karfiol recept, úgyhogy néha meg kell nézni, hogy mit posztolok be hozzátok. Na, de a lényeg az, hogy volt olyan, hogy IKEA hack, és olyan termékeket, vagy olyan élethelyzeteket javítottak meg IKEA-s cuccokkal, amit az IKEA nem erre talált ki, de abszolút lehetőséget adott, és kicsit így a svéd mentalitás az ment tovább ezzel a legós témával. Tudom, az Dán, de az most más kérdés, hogy mindent össze lehetett legózni. Úgyhogy szerintem ez a rekszekrény téma is kicsit ilyen, hogy miért ne alapvetően? Tehát, hogyha most nem feltétlenül akarsz egy teljes DC-t üzemeltetni IKEA bútorokkal, akkor tudhat működni, de ja, kicsit zajos.
Figyelj, hogyha egy labort kell csinálnod mondjuk egy tárgyalóba, akkor arra tökéletes. Fogsz egy ilyen kerekeken guruló rek lak asztalt, belerakod a cuccokat, az asztallapjára lehet tenni monitort meg billentyűzetet, és hogyha éppen prezentálni akarsz rajta, akkor oda gurítod, tudod, bedugod a izébe a hálózatba, és akkor használod, aztán, amíg ott vagytok, és aztán meg áramtalanítod, és akkor nem lesz tűzveszély sem, mert amíg ott vagy, addig el tud oltani, de egyébként szerintem annyira nem vészesen tűzveszélyes. Minden esetre nekem nagyon tetszik. Maga az elgondolás, hogy két ennyire egymástól eltérő dolgot összekombinálnak, és ilyen jól áll neki.
És lesz belőle egy rekszekrény. De többet is lehet belerakni? Vannak képek,
többet. Hagyjál már, úristen. Majd nézd meg, egyébként ott van benne az izében a Trello-ban, nézd meg, gyönyörű. A guruló változat zseniális, de van olyan, aminek az oldalai is megvannak, és ilyen zárt az egész. Mondjuk az nem tudom, hogy szellőzik, de talán vannak benne ventilátorok. Én nagyon szépnek tartom, meg van erősítve, az látszik. Tehát azért valljuk be, az IKEA asztalok és székek, vagy hát székek nem annyira, de az IKEA asztaloknak van egy ilyen jellegzetessége, meg a polcoknak is, hogy tömörnek látszanak, de nem azok. Ugye milyen jól néz ki?
Nagyon jól néz ki. Eszem eldobom, komolyan mondom.
Imádom.
És van ilyen monitor, úristen, és egymás alatt többet is beraktak.
Ugye, na ez az egymás alatt is, hát van köztükrés, és meg van erősítve, gyönyörű és szürke, és nagyon jól néz ki. Szóval én megmondom őszintén, hogyha ilyet kéne csinálnom, akkor azonnal rohannék az IKEA-ba lak asztalért.
Elementális. Imádom. Nagyon jó, megnéztem. Tetszik.
A következő hír, amit én hoztam nektek, illetve hallgatók hozták egy ideje, ez nem új, nem újdonság. A Boeing 747-eseknek az update-jéről szól.
Á.
Ami hát a Pentest Partners-nek a videója alapján került napvilágra. Ez úgy jött elő, hogy a British Airways a 747-es, 747-400-as Boeing-eket leselejtezte, illetve hát most már nem állítja forgalomba, és tartott egy ilyen tárlatvezetést, vagy végigvezetést a gépen, és a videóból sok helyen látszik egy ilyen üvegszekrény mögé elzárt floppy meghajtó. Ez a floppy, nem tudom, tudjátok-e, ez a 3D nyomtatott save gomb, tehát a TikTok generációnak mondom, hogy ez a floppy, ez a merevlemez volt, ami hát valamilyen furcsa ezt most kimondani, de egy adattárnak mondható, vagy háttértárnak volt mondható. Mai mértékekkel nézve ez teljesen irreális, hogy ebbe képeket meg akár zenét tárhultunk annak idején egyet, tehát a többes szám is sértő, hát a floppyra nézve. Na, de a lényeg az, hogy felkerült így a kérdés, hogy de miért? Tehát, hogy miért frissítenek egy repülőgépet floppyval, meg hogy nem egy floppyval, hanem többel, mert ugye 1,44 megabyte fért egy ilyen lemezre, ez ugye a kisebbik, vagy a 3,5-colos, és ott volt több lemez, hogy disk 1, disk 2, insert disk 3, tehát hogy ez így a klasszikus PTSD előjött, amikor ugye a Windows telepítettem, és akkor helyez be, amit tudom én, 180.
Disk lemez. Nem működik, disk 4 nem működik.
Nyilván a legutolsó, hogy nem működik. Na, de a lényeg az, hogy azt mondták, hogy olyan technológiákkal működik a gép, ami tehát nem volt indokolt az újabb háttértárhoknak a használata, és ezekkel a floppikkal navigációs adatbázist frissítettek minden 28. napban, tehát hogy 28 naponta ezt így frissíteni kellett, akkor végig kellett menni az új lemezekkel.
Hány lemezzel?
Nem tudom, nem számoltam. De
ezek nem azok a nagy floppik volt? Tehát ez a nagy méretű floppy volt, amit
szerintem
ha jól emlékszem. Kis
floppy
volt?
Szerintem ez a kis floppy volt.
Igen.
Mint ha valahol a nagy floppit láttam volna a képeken, nem biztos, hogy ebben a hírben.
Na, mindegy, lényeg az, hogy ott elmondták, hogy ez nem annyira, tehát ők megszeppentek, nem értették a helyzetet, hogy hát ez nem újdonság, ez nem gáz, hát sokan mások is használnak, újabb gépeken is ilyet, úgyhogy nem voltak ebbe teljesen biztosak. Viszont volt egy érdekes adat hozzá, hogy bár nem biztos, hogy ez a legkorszerűbb megoldás, viszont sokkal biztonságosabb, mint az új modern gép, a 737 Max, azt hiszem ez a típusnak a neve, ami nemrég jött ki, és tele van glitchekkel, meg software bugokkal, meg egyebekkel, tehát hogy talán annál egy kicsit jobb ez a megoldás, hiszen a 747 az 8-nál több millió repülési órát tett meg két halálos balesettel. Tehát, hogy azért az ahhoz képest nem rossz.
Ez nem rossz.
Repült 8 millió órát, kicsivel többet, mint 8 millió órát, és ehhez képest két halálos balesete volt csak.
És ez a kettő is azért volt, mert mondjuk félrenyelt az egyik stewardess, meg a másik megbotlott,
hát
és beverte a fejét.
Volt lezuhanás, de alapvetően egy biztonságos, stabil gépnek mondható. Állítólag ez az airsafe.com szerint a legbiztonságosabb gépek egyike volt. Most ehhez képest a 737 az többször okozott már nagy galibát, úgyhogy így talán ezt a floppy-s témát megbocsáthatjuk. Viszont ugye nem csak ott van floppy. Tehát manapság sok kórház...
Imádjuk a kórházak.
Magyarországon. De sok kórház használja, illetve olyan régi helyek, mint atomerőművek, bányák, kohók, Tehát, hogy az IoT-t nézzük, akkor ott még az IoT az nem volt, tehát nem, vagy nem létezik, hanem ott a floppy of things van, a floppy-val kell bővíteni. Úgyhogy nem biztos, hogy a régi technikák azok mindig a legrosszabbak, úgyhogy lehet én is elkezdek itt YouTube-ot nézegetni, hát ha az
régi technika. Hallod, az megvolt, amikor egyik nap valamikor a fiatalok Dávid vezetésével, azt hiszem Dávid dobta be.
Igen.
Felfedezték a teletextet a Telegram csatornát.
Aranyosak voltak, igen.
Mi? Itt bejön, és az megjelenik. De nem úgy a teletextet, hanem tévén. Hanem
online teletext, ez még régen a tévéken volt rajta, a CRT tévéken.
Azt szerintem ott leolvadt pár arc, hogy mi? Ez tévé?
És a teletext chat, meg a társkereső, SMS-en beküldöd az üzenetet, meg ilyeneket.
Amúgy a repülőn még azt akartam mondani, hogy ott megy a gép a felhőben, és csak kilógatod a lemezt az ablakon, és így felmegy rá az update. Az adat. És akkor csak be kell tenni a meghajtóba utána.
De egyébként a másik, amire gondoltam, az, hogy milyenek lennék ezek a modern repülők, hogy tudod, van alul a hasán egy USB slot, és akkor oda megy a technikus egy ilyen darus géppel, megfogja az USB sticket, és így fölmegy, és akkor bedokkol.
De ugye nem megy elsőre, tehát vissza.
Nem, vissza. Ez az a vissza. Klik, vissza.
De ugye nem a csuklóból fordítaná a kezét, hanem az egész gép fordulna.
Nem, az egész darú megfordulna.
Hogy a gép fölötte.
Így megforgatták az USB sticket, és akkor tudod így kihúzni, és akkor a gép fel van update-elve.
De ez kicsit ilyen Space Force-ba illő jelenet volt. Az űrhajókat tudom elképzelni, hogy nem az űrhajót fordítják meg, nem a kezét, hanem az egész bolygót megfordítják.
Az egész bolygót. De ez lehetne olyan, hogy hány USB stick kell egy repülőgép felupdate-eléséhez, meg ilyenek.
Ja. Jó, lépjünk egy nagyot tovább, és most, hogy iszol, akkor neked adom a következőt.
Bármikor. Tudok kíves közben is beszélni.
Adott egy olyan hír, amit befejeltem magamnak, mégpedig azt, hogy az Ubernek, ezt te is bedobtad hírként, hogy az Ubernek a CSO-ját kirúgták, mert hogy elfogadott, vagy hát hackerekkel együtt dolgozva a kenőpénzeket csúsztatott.
Jaj, szerintem ez Csaba küldte nekünk, nem? Majdnem biztos vagyok benne.
Na mindegy, itt a történet az, hogy állítólag az Ubernek, vagy az Ubernél volt egy ilyen viszonylag kellemet lemotatni Ubergáz.
Várjál, most erre is szok még egyet.
Data Breach 2016 környékén, amikor viszonylag sok ügyfélnek és sofőrnek az adata tűnt el, illetve hát kihűlt olyan kézben, ahol nem kellett volna. Konkrétan 57 millió környéki ügyfél és sofőr adatról beszélünk. Ups. És ezt állítólag allegedly, ez a kedvenc angol szavam amúgy, ez a jó ember, ez sikerült így eltussolnia, hogy nem volt ilyen, biztos nem volt, hagyjuk. Miatt most
barátok között marad.
Így van, kifúgták, és most meg fel is jelentették Joe Sullivan.
Tehát gyakorlatilag bevágták a sinek alá.
Hát igen.
Ő volt, de már nem dolgozik itt.
Nem, tehát hogy az Uber az feltette kezét, hogy baj van, Joe volt.
Igen, azt mondom, hogy Joe volt, ott van, kirúgtuk,
de most meg az FTC az meg fel is jelentette. Tehát hogy nem elég, hogy munkanélkül.
De az embert, vagy az Ubert?
Ja, nem, az ember.
Na, nagyon helyes, ne is a céget, aznak milliói vannak, még milliárdjai vannak.
Ők megkapták a magukét.
Rohadjon meg az ember, azaz.
Tehát ők megkapták a magukét, meg utána indítottak bug bounty kampányt is, meg mindent. Tehát, hogy az Uber ezt úgy, hogy mondjam, nem kezelte gázabbul, mint egy hasonló másik cég, és neki nagyon fontos a biztonság egyébként. De hogy utána még így az embert azt azért is meghurcolják, hogy ő segített eltussolni ezt. Tehát, hogy a hackereknek tolt a lóvét, a net hozzák nyilvánosságra, meg egyébek. Tehát nem az volt a baj, hogy ellopták az adatokat, mert az nyilvánvaló, mindenkinek ellopják. Hanem, hogy ő ezzel nem jött ki, hogy srácok, minket megcsináltak.
Az a baj, hogy kiderült. Igen.
Igen, ahogy ez lenni szokott, nem az a baj, hogy ellopod a lóvét, hanem az, hogy kiderül, hogy elloptad a lóvét.
Gyerekek, néha megesik ez a dolog egyébként. Én sajnálom őket, illetve őt. Mert nyilván nem így kell csinálni, de ha már csalsz, akkor jó csaj. Ugyebár ez a... ez a tanulság, gyerekek.
Ez a színes hírünk már.
Ez a színes hír.
Ja, na, a következő hírünk az Emo Crash lesz, az Emotet Malveres Vuln Béla nevéhez, aki ninja.
Ez én vagyok.
Kötve.
Sokat beszéltünk az Emotet Malware családról.
Család?
Hát igazából egy
mi összesen, mi így együtt egy család vagyunk.
Mi vagyunk az elmúltat család, mert vele foglalkozunk.
Szerintem de sokan vagyunk, nagyok vagyunk, sokan foglalkoznak mondjuk az elmúltattal.
Mondjuk úgy inkább, hogy akkor az emotet hát malvernek a variánsaival, mert legalábbis mi ezzel sokat foglalkozunk, sokat találkozunk, hiszen rendre érnek el az újabb és újabb hullámok minket. És ezzel kapcsolatos egy nagyon érdekes kis történet, ami nemrég látott napvilágot. Azt kell tudni, hogy vannak ugye vannak a malverek készítői, akik rengeteg energiát és hát lóvét beleölnek abba, hogy...
Ezt a rengeteg energiát, ezt néha megkérdőjelezem.
Jó, én is egyébként. Tehát nem tudom, mi lenne velünk akkor, hogyha tényleg rengeteg energiát és komolyan vennék azt, amit csinálnak, és úgy fejlesztenék ezeket a malvereket, de minden esetben...
Kicsit olyan ez a malver fejlesztés, mint a hekkis lángos, hogy rengeteg energiát beleteszünk.
Igen, ez a felkészülők meg minden.
Na minden esetre, tehát fejlesztik ezeket azért, ezeket a malvereket, malver fejlesztők, emberek írják őket, tehát hibák is kerülnek bele. És most pont egy ilyen hibáról szól ez a hír, ugyanis ugye az emotet általában e-mailben terjed, fertőzött e-mailekkel megy át hát a célpontokra, akik letöltenek egy dokumentumot, amiben egy Word dokumentumot, igen, amiben lefut egy makró, hogyha engedélyezik a makrók futását benne. Nyilván a dokumentum úgy van megépítve, összeállítva, hogy arra vegyen rá téged, mint felhasználót, hogy azt a makrót enged futni, mert akkor fogod látni a tartalmát a dokumentumnak. Nyilván semmit nem fogsz látni belőle, csak azt, hogy valami történt, és elkezd a gépeden dolgozni a malver, ezzel engedett szabadjára a bele pakolt malvert, és ennek az emotet malvernek van egy ilyen funkcionalitása, hogy ő perzisztenciát épít ki, ami azt jelenti, hogy berendezkedik a gépen, és hát azért ad hozzá mindenféle regisztri kulcsokat a gépen az oprendszerhez, hogy ő újraindítás után is tudjon futni, és hát bele egye magát a gépbe gyakorlatilag, megfertőzze azt. És hát ebben a mechanizmusban találtak a malware elemzők egy hibát. Egy olyan hibát, hogy a regisztri kulcs, amikor létrejön, egy olyan regisztri kulcs, ami azt mutatja meg, hogy ő hova telepítette saját magát. A filenévből és egy előre ugye van a, mindjárt mondom, van a sztohasztikus, meg van a determinisztikus. Na, tehát egy determinisztikus, determinálható, előre várható értékből rakja össze ezt a kulcsot. Ez úgy néz ki, hogy a gépnek a sorozat számát, a serial number-jét, vagyis hát az oprendszernek a serial number-jét veszi alapul, és ezzel x-orolja, ezzel a kulccsal x-orolja a file nevet, és ezt elteszi egy regisztri kulcsba, azért, hogyha legközelebb oda visszanéz, akkor tudja, hogy azt kell elindítani. Na most, rájöttek a kutatók, hogyha ők ezt előre létrehozzák, akkor ráadásul üres értékkel, akkor azt fogja hinni, hogy üres fájlnévként jött létre ez. Tehát, egy üres fájlnévként fogja őt meghívni. Egy pont exit mögé rak, de minden esetre megpróbálja, ha nem találja ezt a fájlt, megnézi ugye a fájlrendszeren az emotet, és hogyha nem találja ott, akkor megpróbálja létrehozni ott ezt a fájlt, de üres string.exe fájlt nem lehet a Windowsban létrehozni azzal a módszerrel, ahogy ő szeretné, ezért ez nem fog létrejönni, és lefuttatni sem fogja tudni ezáltal, így nem fog elindulni a malware. Tehát gyakorlatilag egy kill switch-et tudtak létrehozni azzal, hogy csináltak egy PowerShell scriptet, és ezt elkezdték fű alatt teríteni a szektorban, a világban, igen, hogy figyeljetek, itt van gyakorlatilag egy vakcina az emotet ellen. Még ha a felhasználód le is futatja az emotetet, engedélyezi a futását, akkor se gond, mert itt van ez a vakcina, gyakorlatilag ez létrehozza azt a regisztri kulcsot, amit látva az emotet szépen hibára fog futni, és nem indul el.
Elindul, elkressel is cső.
Elindul, elkressel is, szevasz, nem fertőz. Tök jó, de hát mint kiderült azért ez egy kicsit... messzi, zajos, hogy mondják ezt, tehát tök jó. Mint kiderült, azért ez nem annyira tökéletes, meg valahogy erre rájöttek azért a fejlesztők is, az emotet fejlesztőjével, aztán nem hozták a számokat, a malware nem hozta a számokat, amikre számítottak, ezért változtattak rajta, és egy új downloader, meg egy új hát ilyen fertőzési mechanizmus jött létre, ami egy újabb ilyen kill switch-et eredményezett, ugyanis, mint kiderült, amikor ezt a stringet ő megpróbálja beolvasni, akkor egy másik programozási hiba miatt egy buffer overflow sérülékenység jön létre, amivel elérhető az, hogyha ez a string, ez 822 byte hosszú, akkor az emotet megint csak el fog crashelni, és bár meg tudja fertőzni a gépet, létre is tudja hozni a fájlt, viszont nem tud elindulni. Mert amint elindul, megnézi a regisztri kulcsot, és kinyif van. Tehát létrejött egy újabb ilyen, hát egy ilyen vakcina, ez volt a Killswitch V2, és ez is elkezdték terjeszteni gyakorlatilag a szakemberek, a különböző certek összefogva egymással ezeket, hogy a vállalatokat így megvédjék. Na most nyilvánvalóan eljut ez át ilyenkor a fejlesztőköz is, a malvernek a fejlesztőihez is.
Na ez az, ami igen, ez érdekes, igen.
Igen, hát tudod, ez olyan, hogy macskaegér játék, és nem biztos, hogy érdemes kikommunikálni a titkos fegyverünket, mert akkor felkészülnek rá, és...
Na jó, de valahogy meg kell osztani, ez egy klasszikus probléma, igen. De mondjuk nem tudom egészen pontosan a végét, ugyanis kíváncsian várom, de ugyebár ezt azért tegyük, hogy az emotet fejlesztők nem mindig túl gyorsak.
Nem mindig túl gyorsak, meg mondjuk úgy, hogy nem biztos, hogy mindig ők a legéresebb kések a fiókban, látjuk, amit látunk, de erre valamiért hát rámozdultak, és kijavították. Igen,
jó,
kijavították egy új
lányokra.
Egy új bináris verzióval, és ez egyébként több időt is, tehát ez egy hosszú időt vett igénybe. Emlékszel rá, hogy volt egy időszak, amikor nem jött emotet? Volt egy ilyen emotet szünet.
Volt, nem is
egy
rövid.
Pár hónap, igen. Nem is rövid, így van. Na, az volt a dev...
Biztos change freeze volt.
Change freeze. Hát egyébként, amilyen nagyban nyomják, de erről majd fogunk beszélni, vannak ilyenek, igen.
Gyakorlatilag developer módba kapcsoltak. Tehát addig nem adtak ki.
Kellett a frissítés.
Igen, kellett a frissítés, elkezdtek rajta dolgozni gőzerővel.
Igen, és... vannak új dolgok. Tehát most igen. Láttam új dolgokat, igen.
És ugye befejezték a spammelést ez alatt az idő alatt a terjesztést, és ez így február 7 és július 17 közé tehető idén. Majd április végétől egyébként már az a hír járja, hogy elkezdtek újra, tehát hogy protokollt is váltottak, meg el is kezdik lassan újra küldözgetni a dolgokat, és az újabb, tehát az ezután érkező emotet verziók, ugye változott a bináris is, ezek a verziók is még mindig tartalmazzák ezt a sérülékenységet, de már a kódban, azon a ponton, ahol már ha megfertőzik a gépet, akkor bár utána elcrashelnek, de a következő rebootnál elindul, és akkor már kés. Tehát akkor már nem foglalkozik ezzel a regisztri kulccsal, és tehát ez már nem véd sajnos ellene. De minden esetre ez egy nagyon érdekes kis háttér története annak, hogy miért volt ez a szünet az emotetben. Jó eséllyel ez zajlott, amíg nem mentek a támadási hullámok, és az újabb hullámok már sajnos nem sérülékenyek erre a emocrash néven közzétett exploitra, hogy gyakorlatilag ezt a crash sérülékenységet, ezt a buffer overflow-t használták arra, hogy crasheljen az alkalmazás.
De figyelj, fogadjunk egyébként, most csak így tippelek, de ha tippelnem kéne, akkor szerintem a downloader részébe például bekerült az, hogy ignorálja az SSL certifikéteknek a hiba üzeneteit, meg gondolom neki ment a falnak, amikor downloadoltak HTTPS-es oldalról, és rájöttek, hogy akkor beletesszük az exclude-ot, hogy a TLS és SSL-es hibákra azokat ignorálja. Úgyhogy ilyen súlyos dolgokat raktak bele 2020-ban ebbe a malverbe. Hát nem túl, én nem vennék egy, én szerintem én nem vennék emotetes kampányt, ha tudnék.
Jó, hát
ha mindenképpen
mi
szeretnék.
Nem azok vagyunk, akik ilyen eszközökhöz folyamodnak.
Ja, egyébként se, csak hogyha most kéne egy.
Világos, amúgy augusztus 6-ai update, tehát akkor, amikor az emotetnek a fő bináris kórját át, vagy magját át programozták, és kiadták az új verziót augusztus 6-án, tehát gyakorlatilag ennek a hónapnak az elején, már abban már nem volt benne egyáltalán ez a sérülékenység. Az előtte lévő verziók például, mikor az a crash bekövetkezett, akkor 1000 és 1001-es event ID-ú eseményt generáltak a Windows event logba, tehát az esemény naplóba, ami alapján a CM rendszerek például lehetett erre szabályt létrehozni, hogy lássuk azt, hogy itt bizony elcrashelt valami, és hogy megnéztük, akkor lehetett látni, hogy valami random nevű cucc, akkor az jó eséllyel egy emotet volt.
Igen, ez annyira érdekes, hogy Tehát az emotet az nem az eszével hódít, hanem a mennyiségével, mert ugye annyit kitol magából, annyi cég van egyszerre megtargetelve, annyi, tehát az egész világon megy. Tehát ez, szerintem tök mindegy, hogy Magyarországon vagy, vagy bármelyik másik nyugati országban, vagy keleti országban, szerintem mindenki találkozott az emotettel, aki security-ben dolgozik, csak esetleg nem tudja, hogy ez az emotet, de hamarosan meg fogja tudni, hogy ebben dolgozik.
Úgyhogy, ez nem csak ott szerintem. Tehát, hogy
ez nem csak ott.
Hát nem csak security-ban dolgozóval, hanem ez ugye pont, hogy...
A hétköznapi. Aha. Ja, egyébként igen. Tehát, hogy ez már megint egy ilyen levél, ez már megint biztos emotet. Igen.
Én most kaptam egy légkondi csőhőlés számlát.
Frissen.
Oh. Cseréltél légkondit?
Nem, de gyanús rajta volt kb. Az egész világ. Tehát, hogy olyan disztribúciós listák, hogy szerintem, nem tudom, tehát, hogy a cégcsoport nem világszerte mindene.
Nem egyébként, de emoteték egyébként azért kitaláltak okos dolgokat, mert én tőlük láttam először azt a stratégiát, hogy azokat a gépeket, amiket végül nagy nehezen sikerült megnyomniuk, ott a levelező rendszerből leveleket loptak, és a lelopott leveleket felhasználták újra, hogy visszaküldték az adott embereknek, mondjuk egy 2-3 hónap múlva, csak beletették a malverjüket download linkbe. Tehát mit tudom én, volt valaha egy levelezés egy Józsikával, és ezt csak kapsz egy levelet, a küldő Józsikának tűnik, nyilván nem Józsika az, a levélnek a tartalma az egyértelműen emlékszel, hát én ezt beszéltem Józsikával, és benne van Józsikának, hogy küldöm a számlát.
Ja, vagy azt, hogy itt a dokumentum, amiről beszéltünk, igen. De nézzem meg, légy szíves, a módosításokat benne, hogy jó-e
ez már nagyon, ez már nagyon összerakott.
Volt ilyen, láttam
ilyet. Ilyen bonyolultat, hogy általában annyi szokott lenni, here is the received, ciao.
Az a számlás változat, de volt ilyen is.
Ez a nagyon rövid,
is, hogy,
tehát nem, ez a tényleg ilyet, a minimál effort.
Itt a dokumentum, amiről beszéltünk.
Körül, igen, ennyi.
De volt ilyen, igen, és please review, és ott volt benne
Igen, please review, de tényleg ilyen minimál effort. Tehát, hogyha többet beletennének, akkor bárki alá szaladna. Tehát nincs az ember, aki ne szaladná alá, de mivel ilyen minimál effortot raknak be, tehát van egy nagyon jó gondolatuk, egy nagyon hasznos, tele vannak jó resourcokkal, tehát lelopták ezeket a leveleket, hogyha ezt jól megcsinálnák, akkor bárki rá kattintana, még én is lehet.
Hát meg az elemzés során ugye ott van az, hogy mi megnéztük azt, hogy mit lehetne tenni azért, hogy vagy mi az, ami igazán veszélyessé tenni ezt a kódot. Ezt a downloadernek az első fázisú kódját, vagy nulladik fázisú kódját, és kipróbáltuk úgy módosítva, igen. Egy sort kellett hozzáírnunk, és egy olyan veszélyes eszközzé vált, hogy tényleg úgy kezdtem el kezelni, mint a nem is tudom, valami nukleáris fegyvert, igen, és úgy nyúltam hozzá, hogy minden egyes billentyű leütésre nagyon figyeltem, nehogy véletlenül elindítsam, és csak egyetlen sort kellett beleírni. De anélkül az egy sor nélkül viszont olyan, mint egy felhúzható kis nyuszi, amit leteszel, és neki szalad a falnak.
Igen. Amen. Emotet. De vicces, hogy volt ez a kill switch.
Igen.
Alig várom, hogy újra legyen. Biztos, hogy lesz.
Amint emotet, vagy kill switch?
Inkább a kill switch.
Kéne valami rendes emotethez értő threat research-et ide meghívni, nem?
Ugye? Én is már mondtam.
Ja, de beszélj nekem kicsit a toldos exit nódokról.
Jézusom, hogy húzogatott ezeket a híreket?
Felle.
Na várja. Na, de akkor várja, pillanat. Most, hogy ez az én hírem, hogy szeretnék egy pillanatot elkanyarintani ebből. Várj, nem, jó lesz ez. Figyelj, viszont szeretnék valami nagyon fontosról beszélni, ami az egész hackés lángos community-t érinti, illetve szerintem talán még a hackés lángos community-n túl is nyúlik, mert hogy tehát mi itt azért frankó tuti dolgokról beszélünk, ez fontos, és szeretném, hogyha mindenkit elérne ez az információ.
Kezdek aggódni.
Amit szeretnék elmondani, az, hogy keresem a Super Mario Kartot Switchre használtan, és egy 10-est adnék érte. Esetleg egy nyerget.
Az a baj, hogy a Super Mario-s játékok, vagy bocs, a Nintendo-s játékoknak a piaci értéke a 12-15 használtan.
Igen,
tehát
de ezek 10-ért
mennek a loserek. Tehát, hogy én odaadtam neked a Astral Chain 10-ért, mert te show vagy, de amúgy nem...
8-ért vettem meg a Diablo-t.
De az nem Nintendo.
Én az meg Blizzard, ne, az 60 euróba kerül.
Figyelj, tesó, don't hate the player, hate the game.
No, figyelj, 10 alá nem megy, nem, 10 fölé nem megyünk, tök mindegy, hogy Nintendo-s játék, láttam na mindegy, lényegtelen. Jó, hajlandó vagyok 12-t fizetni érte, oké? Okay? Hajlandó vagyok. Na, de akkor térjük, most, hogy megvolt a legfontosabb része a hackés lángosnak. Boiler az nem kellene, de a Super Mario Kartot Switch-re szeretném megvenni, és nem találom. Használtam. A lényeg az,
Mi a hírünk?
15 ért láttam eladót.
15 ért, ezt tudod, hogy hova teheti. Szerintem madár nem vagyok. Szóval, mi volt a hírünk? A hírünk az az volt, hogy vala egy security researcherünk, akit úgy hívnak, hogy Nusenu, most és utoljára beszéltem róla.
Nusena.
Nusena, igen, Nusena. Nem tudom, hogy honnan való, nem egy céghez tartozik ez a kutatás, viszont nagyon érdekes, ugyanis felfedezett egy APT-t, egy Advanced Persistent Threat-et, tehát egy királyos hacker csoportot, legyen az APT-nek ez a hack és lángosos fordítás, vagy mi legyen a királyos hacker csoport mellett a... Tehát az, hogy érzékeltessük, hogy ez nem egy hülye gyerek, hanem ez egy csapat, aki vagány és van pénzük.
Legyen APT.
De ebből senki nem tud semmit. Legyen királyos hacker csapat. Szóval van egy királyos hacker csapatunk, aki átvette az elmúlt időben a Tor Exit nódoknak a 23%-át, ami körülbelül 380 gépet jelent. Ugyebár a Tor, mondjad...
Torokra ment.
Igen, na, bocsánat, én voltam hülye, hogy rád néztem, és azt hittem, hogy valami értelmeset fogsz mondani.
Megtorpedóztad ezt a dolgot. Megtorpedózt,
igen. De jó lenne, ha most szengvét lenne. Na.
A disznótoros.
Szóval, ugyebár a Tor az úgy működik...
Még ezt lehetne addig folytatni, míg Torkig nem veszel vele.
Igen, ezt lehetne. Szóval a Tor az úgy működik, hogy...
A spanyol torreádorok meg a bikákkal nyomulnak.
A lényeg, hogy...
Katonasságnál vigyázni kell a Torkkal a tűzre.
Hát a hírnek a lényeg az, hogy 23%-át átvették, és itt a hírnek a vége. Ez egy nagyon érdekes hír volt.
És vannak olyan filmek, ahol ugye a mély torok, a Dark Web, Deep Web.
Szeretnék elzárkózni. Én ma nem voltam itt ezen a felvételen. Én hiányoztam. A helyemben igazából Szenga volt itt a mai nap folyamán. Beszélt nektek a Tor hálózatokról, meg ezekről a dolgokról. Ez nagyon érdekes volt. Menjünk a következő hírünkre.
Nem úszod meg ilyen könnyen.
Nem úszom meg? Egyébként nem volt nagy dolog. A lényeg az, hogy észrevették, hogy valaki berakott a Tor hálózatba a gépeket tömegével, és kiderítették, az sajnos nem derült ki számomra, hogy egészen pontosan, hogy egy illetőhöz tartozik ez azért, vagy egy csapathoz, egy királyos hacker csapathoz. Igen, na ez az, hogy állítólag nem tudjuk, hogy ki ez tartozik.
Állítólag, ugye.
Ugyebár úgy működik a Tor, hogy vannak belépőpontok, vannak ilyen nódok, belső nódok, akik belül vannak, és vannak kilépőpontok. És bárki betehet belépőpontot, bárki betehet bármilyen nódot, kilépőpontot is betehet bárki. És regisztrálni kell. És azt találták ki, hogy ez már régi egyébként, hogy mi van, hogyha mondjuk annyi exit nódot birtokolná, hogy összetudnád a kommunikációkat korrelálni. Ugyebár ezek ilyen de-anonimizáló támadások, illetve bele tudsz nyúlni a kommunikációs, mert hogy mit találtak ki ezek a srácok? Azt találták ki, hogy egyrészt megpróbálják detitkosítani.
Az SSS trip lesz, az SSS szerintem. Tripet,
pontosan. Mm. Illetve, hogy ugyebár downgrade-elni a HTTPS-es redirecteket, tehát hogyha van egy oldal, ami HTTP-re megy, és lenne egyébként egy redirect automatikusan HTTPS-re, akkor azt így elfelejtik. Tehát megpróbálják HTTP-n tolni a kommunikációt, és ugyebár az a lényeg, hogy HTTP-n ugye már nincs titkosítva ma az a kommunikáció, amikor kilép az a Tor hálózat, mert Tor hálózaton belül titkosítva van, de hát ugyebár amikor kilépsz a Tor hálózatból, akkor megint mesztelenül vagy, és már csak a HTTPS véd meg, de hogyha nincs HTTPS,
svéd,
igen, akkor már az se véd meg. Tehát az se svéd, és a lényeg az, hogy hát ugyebár mit lehet ezzel csinálni? Ezzel azt lehet csinálni, hogy figyelték a kripto mixeres oldalakhoz a kommunikációt, és bitcoin címeket cseréltek le a saját címeikre értelemszerűen. Tehát például te próbáltál fizetni valahova, rajtuk keresztül próbáltál kommunikálni a mixeres oldallal, beírtad a bitcoin címet, hogy hova szeretnéd küldeni a címet, ők ezt lefogták, kicserélték benne a bitcoin címet, berakták a sajátjukat, és nem oda utaltál, ahova szerettél volna, nem nekik utaltál volna. Ők meg megköszönték, és puszilnak, és csokkolnak. A lényeg az, hogy hogyan csinálták ezt, nyílt e-mail szolgáltatókat használtak hozzá, Gmail, ProtonMail, Yahoo, stb. A regisztrációhoz, és van a Tornak egy olyan funkciója, nem teljesen értem, mert egyébként nekem nincs Tor Exit nódom, hogy van a My Family feature, ami az, akkor kell használni ezt a feature-t, amikor Tor Exit nódot üzemeltetsz, hogyha te egy üzemeltető vagy, és mondjuk több szervered van, hogy azok, akik csatlakoznak, azok tudják azt, hogy te, mert ha neked 5 nódod van mondjuk a hálózatban, akkor ne legyen az, hogy mindig hozzá csatlakozik, mert akkor nyilván te tudsz de-anonimizálni. És hogyha megmondod azt, hogy ez a nód is az enyém, ez a nód is az enyém, és ez a nód is az enyém, akkor ő tudni fogja, hogy már csatlakozott ehhez a nódhoz, és nem fog csatlakozni. De ez a lényeg, hogy a te gépeidet gyakorlatilag meg tudod egy ID-val címezni. Körülbelül így tudnám egyszerűen elmondani. Na és ők ezt csinálták, hogy mindegyiket megcímezték egy másikra, de mindegyik az övéké volt értelemszerűen. Ezt használták ki, leszedték, és 30 nap alatt visszajött.
Azt a...
Igen. Tehát,
wow.
És, de, mint a fogyókúra.
Igen, és most megint leszették, és már épül vissza. Tehát egy 30 nap alatt vissza tudták építeni megint a 23%-át ezeknek a gépeknek. Ezeket a gépeket ilyen hosting szolgáltatóknál, ilyen VPS szerverekből építették föl, egy rakás VPS-t használtak, és hát újraépítik. Újraépítik, már 10%-nál tartanak, vagy nem tudom, hogy hol, de figyelik a mozgását ezenek a dolgoknak, és hát próbálják ez ellen küzdeni, de hát ez nem egy egyszerű dolog, tehát hogyha van egy ilyen nyílt rendszered, ahova bárki bejöhet, akkor ugyebár bárki tud mocskolódni is. Igen. És ez egy nagyon régi trükkje annak, hogy de-anonimizáláshoz nem csak az kell egyébként, hogy az exit nódokat figyelt, hanem az entry nódokat is figyelni kell. Tehát az NSA-nek ugyebár nagyon sok exit és entry nódja is van.
Na ezt akartam mondani neked, hogy azért azon ne lepődjünk annyira meg, hogy valakik felügyelik a kilépő nódokat, mert az a hír járja már jó sok ideje, igen, hogy a titkos szolgálatok, az NSA meg a társaik, az öt szem, ők gyakorlatilag nem csak VPN szolgáltatásokat üzemeltetnek, hanem mondjuk ez a kevésbé official pletyka, hanem Tor, konkrétan vannak saját Tor nódjaik a rendszerben, és így tudnak halászni a zavarosban gyakorlatilag.
Igen, és korrelációs támadásokat, tehát ugyebár ezt támadásnak hívjuk, mert ugyebár megtámadja az anonimitásodat a korrelációs technikákkal. Hát megnézzük, hogy mikor léptél be, mikor léptél ki, te otthon mikor léptél föl, melyik részből. Tehát ezeket össze lehet korrelálni, kaptak így már el embereket a múltban. Úgyhogy hát igen, erre oda kell figyelni. De ők, ez a csapat, nem tudjuk pontosan ki, hogyha nem tudom megmondani, ez most az észak-koreaiak, vagy a dél-koreaiak, vagy az oroszok.
Tudja, hogy a Lazarus volt.
Tudja, hogy a Lazarus egyébként, szenga itt lenne, akkor tudja, hogy a Lazarusra fogna, aki egyébként az észak-koreaiak. És hát egy ilyen trükköt csináltak. Egyébként nekem tetszett, ez egy kifejezetten király dolog. Úgy látszik, megy nekik a bót.
Ja, amúgy mit tudunk ezzel ellen tenni? Hát például használtunk VPN-t, Toron keresztül is. Hogy volt ez, hogy
ez nagyon, volt ez a... Ó, ez nincs ki, ezt nincs ki.
Tehát ez azért ez egy veszélyes láda, ha kinyitjuk.
Én erről, várjál, még mire elkezdem. Én erről akartam csinálni egy screencastot.
Aha.
Körülbelül fél óránál tartottam, és körülbelül 3 rajzra. Tehát úgy volt a terv, hogy csinálok 3 vagy 4 rajzot, ahol megpróbálom elmagyarázni a különböző konstellációknak a különböző variánsait, mert az egyiket ebben az esetben jó, a másikat abban az esetben jó. Nagyon nehéz ebben egyébként ajánlani.
Jó, de figyelj, hogy VPN-en vagy már, és úgy mész be Torba, akkor...
Amikor kijössz, akkor Torba leszel. Akkor VPN-ben leszel.
Akkor VPN-ben leszel, de mivel a VPN csatornában belül vagy, belül csupaszon mennek az adatok, akkor a Tor is a VPN csatornán csupaszon megy, tehát ott csupaszon lesznek az adatok, amikor kijönnek. Igaz? Vagy nem?
Elvesztettél.
Vagy először kell belépni Torba, és utána kapcsolódni VPN-re.
Nem, először felépsz VPN-re, VPN-en csatlakozol Torba, és akkor már VPN tunnelben vagy, és arra jön rá. Ugyebár ez hagyma, tehát nem csak úgy hagyma, hogy a Tor is hagyma, de ugyebár ezek ilyen rétegelten vannak. Tehát van egy VPN izéd,
csöved,
arra rájön egy torcső, és amikor kilépsz a Torból, akkor ugyebár marad a VPN cső. Igen. Tehát elméletileg a VPN az ettől megvédene. Tehát, hogyha izé. De ugyebár itt más agályok vannak, hogy kiben bízol meg. Egyébként igen, tehát ebben a szenárióban, hogyha nincs másra igénye, csak arra, hogy ettől megvédjenek, akkor például ez így működhet szerintem.
Illetve a browsereknek van pluginja, ami kikényszeríti a HTTPS használatát, még akkor is, hogyha nem jön redirect. Tehát akkor a böngésző szinten fog téged HTTPS-re
hát ha irányítani. Böngésző, de hogyha bármilyen más alkalmazást használsz, mondjuk egy chat alkalmazást, vagy egy e-mail alkalmazást.
Egy mobil
akkor...
alkalmazást.
Egy mobil alkalmazást.
Igen. Hát igen.
Ez az agyezbúgy, ez a sok legyetek szerencsét hozzá.
Figyelj, ezeket a ki meg belépő dolgokat, ezeket kinézi. Van egy ilyen tollrendőrség, aki így figyeli ezt, hogy tehát mondtad, hogy figyelik azt, hogy ne épüljön fel. Tehát van ennek egy ilyen szövetkezet, vagy egy egyesület, aki azt nézi, hogy mennyire anonim jelenleg a toll?
Tudomásom szerint, igen, van ugyebár a tornak egy foundation, vagy mi azt hiszem foundationjuk van, vagy valami ilyesmi. Tehát van egy ugyanúgy, ahogy például a Linuxos projekteknek, tehát minden más open source projektnek, nekik is van egy core csapatuk, akik ezzel foglalkozik. Tudomásom szerint ők izékből élnek, adományokból, mint például a Wikipédia, és ők felügyelik ezeket, részben ők is felügyelik ezeket a dolgokat, ők irányítják, tehát valakinek azért valamilyen szinten irányítania kell a dolgot, illetve a szabványnak a folyamatos fejlődése, mert nem tudom, hogy mennyire volt update-elve, de ők is update-elnek, ők adják a Tor browsert, azt is frissíteni kell, tehát ugye ennek vannak olyan mellék projektjei, amiket így open source-ba kell tolni, de egyébként jól van egy ilyen foundation. Mindjárt megnézem, ez foundation? Most érdekel egy pillanat.
Na mindegy, csak annyit akartam kérdezni, hogy nekik vajon van torna gyakorlatuk?
Tudtam, hogy egy rohadt szóvicre fogunk kimenni.
De várjál. Erdélyben voltam ugye egy breach ebből, tehát ott van a tordai hasadék, és ott...
Minden bizonyja. Várjál. Hát itt az EFF-et említik sokszor, de egyébként ugyebár Tor Project az egésznek a neve, tehát akkor lehet, hogy ez egy project. Nem tudom, hivatalosan milyen kategóriában vannak, ugye már 17 éve ott vannak, lő a kalappal.
Akkor még valami a Torhoz mondani?
Fej, Tor, potrok. Már a rovarok is tudják.
Na még egy toros poén.
Tornozsák.
Poén? Azért az erős.
Hát az bátor lenne ki.
Azért az bátor, igen azért.
Nincs a mesélni nekem a kulcsmásolás hangalapján, ezért érdekesnek tűni.
Imádni fogjátok, én legalábbis teljesen oda vagyok érte. Igen, nekem az ilyen technikai dolgok nagyon bejönnek. A Sound Daraja Ramesh és csodálatos csapata hozott ez mindenki számára egy olyan nagyon érdekes tanulmányt, ami arról szól, hogy azt figyelték meg, hogyha egy kulcsot bedugunk egy zárba, annak egy bizonyos hangja van, egy egyedi hangja van.
Hát igen, ugye átmegy a kulcs a cilindereken, ott van egyfajta hang visszajelzés.
Igen, hát mindenki tudja, hogy mi ez a hang, meg kézzel is lehet érezni egyébként ezeket a kis röcögéseket. Ennek az a háttere, hogy ugye aki nem annyira tudja, hogy működik egy ilyen zár, az a lényeg, hogy van egy hengerünk, ezek a hengerzárak, ezért is hívják hengerzáraknak, van egy hengerünk, ami egy másik hengerben el tud forogni. És azért, hogy ne tudjon elforogni, vannak furatok belül, amik ezeket összekötik, és ezekben a furatokban van furatonként két stift. Egy stift alul, egy stift fölül, és föntről pedig egy rugó nyomja őket lefelé. És ezek így nyomja őket bele gyakorlatilag abba a térbe, amibe a kulcsot becsúsztatjuk. Mivel, van mondjuk öt ilyen furat, ötször kettő stift egymás tetején, és ezek a stiftek különböző méretűek, és a csak akkor tud elfordulni az egyik henger a másikban, hogyha megfelelő módon be vannak állítva ezek a kettős kis stiftek egy vonalba, azonos magasságba, hogy egyik se akadályozza, egyik se blokkolja ennek a hengernek az elfordulását. Ennek megfelelően van kialakítva a kulcson a barázda, vagy hát ezek a kis emelentjük és bemélyedések. Hogyha betolom a kulcsot, akkor ezeket szépen beállítják abba a pozícióba, hogy el tud fordulni. És minden egyes ilyen kis, ahogy tolom be a kulcsot, minden egyes ilyen kis stiftet megemel egyesével a kulcsnak az épp aktuális elől haladó kis emelője. Ezek ilyen, azért ilyen ferde, mert egy emelőként működik, emeli bent ezt a kis stiftet. Nehéz kép nélkül elmagyarázni, de próbálom. És amikor túltoltuk a kulcsot azon a stiften, akkor ez meg visszaesik, mert a rúgó visszalöki. Na, ennek van hangja. Tehát ez egy kis hang, egy tikk.
Egy pici hang.
Ez egy tikk. Aztán amikor tolom tovább, akkor már kettőt fog megemelni, mert megemeli a soron következő kis dupla stiftet, meg a második barázda a kulcson, meg az elsőt emeli meg. Ott már kettőt fog megemelni, ott egy dupla tikk lesz. Ezeket a hangokat, ha felfogjuk, mondjuk egy okostelefonnal, vagy akár egy kellően átprogramozott smart kaputelefonnal, vagy smart...
Okostelefon, vagy egy ilyen eszközzel. Kaputelefon már elég.
Igen.
Nem mondod.
Vagy egy mikrofonnal, ami ott van rá irányítva az ajtóra. Tehát ez...
De csak, hogy szemből megy bele a hang, és nem oldalról.
Ja.
Igen.
Minden esetre az a lényeg, hogy ezt fel lehet fogni, ezt a hangot, és mivel minden egyes kulcsnak egyedi hangzása van, és sokan azt hiszik most, ugye arra gondolnak, hogy tényleg, hiszen ezek a stiftek, ezek mindegyik eltérő méretű, azért, hogy mert ugye a magasságuk más, és ezért más hangon tikkelnek, nem, egyáltalán nem így van, azonos hangon tikkelnek, viszont mivel a kulcsnak ahhoz, hogy a különböző magasságokat be lehessen állítani, a stifteket emelő magasságokat be lehessen állítani, ezek ilyen ferdén vannak, hogy emelő legyen, ilyen ferdén vannak megcsinálva, ezért a távolságuk eltérő egymástól. Tehát az azonos magasságban lévő kulcs kis bigyók, azok közel vannak egymáshoz, a különböző magasságúak viszont távolabb vannak egymástól.
Tehát a lényeg, hogy ezeknek a mozgásából hang keletkezik, és ezt, hogyha felvesszük, és vissza találunk egy módszert, hogy lehet ebből kulcsot csinálni, akkor ezzel tudnak kulcsot másolni.
Gyakorlatilag, igen, gyakorlatilag ezt elemzik matematikai módszerekkel. Hármasával csoportosítják őket, és a tikkeléseknek a hangját és a közöttük lévő távolságokat elemezve, hogyha feltételezve, hogy azonos sebességgel tolom be a kulcsot a zárba.
Hát miért ne?
Mert te tetevel azonos sebességgel tolod be. Tehát egy bedugod a kulcsot, akkor az így cak.
Hát nem úgy csinálod, hogy betolod a felét, vagy a negyedét, és utána hát kihúzod, visszateszed. Igen, igen, tehát így bedugod.
Igen, igen, csak így bum, bedugod, akkor ez az állandó sebesség, ez a kulcsra jellemző hangot fog generálni, amit ezzel a matematikai módszerrel, amit ők bemutatnak egy videóban, meg egy gyönyörű szép dokumentumban, ezzel le lehet csökkenteni a 300 ezres tér kombinációs teret, ami ezeknek a kulcsoknak a 300 ezres kombinációs terét, átlag 5-3 darab kulcsra, amit ha 3D kinyomtatsz,
azért az már nem nehéz.
Akkor jó esélye van 3-5 olyan kulcsod, amivel valamelyikkel ki tudod nyitni az ajtót. Ugye most erre azt mondaná, aki jártosabb az árnyításra van, hogy lockpickkel, ezzel a kis izével is ki tudom nyitni. Na most a lockpickkel az árat kinyitni hosszabb idő, mint 3 kulcsot kipróbálni.
Bármilyen ügyes vagy.
Ráadásul a lockpickelésnek óriási hátránya az, hogy az nem áll. Tehát ha egyszer ki tudtad lockpickelni a zárat, majd utána becsukódott, akkor azt újra neki kell állni, és újra ki kell pickelni. Nem lesz az, hogy egyszer kipickeltem a zárat, és akkor onnantól kezdve már nekem az kibenyílik, hát nagy túrót. Minden egyes alkalommal újra. És minden egyes alkalommal az, hogy ott guggolsz a zár előtt, és hogy hívják ott két kézzel, az egy óriási nagy rizikó, mert lebukhatsz vele. Ellenben az, hogy van 3 kulcsod, akkor most nagy cucc, hát elsőre nem találod el, akkor a harmadikra meg lesz azért, és be tudsz menni, és utána újra, ha már tudod, hogy melyik az, akkor már aztán kibejárkálhatsz kedvedre. Tehát óriási fegyvertény. És eléggé aggasztó, hogy ez így működik. De szerencsére ugye elhangzott a kulcs szó, és ti is elkezdtetek ezzel játszani, hogy ugye feltételezi ez a módszer, és megköveteli, hogy konstant sebességgel dugd be a kulcsodat. Mit lehet tenni ellene? Hát azt lehet tenni ellene, hogy úgy dugod be a kulcsodat, hogyha mész haza tudatosan, hogy igen, tehát egy antenna már mutatta, hogy kell, tehát picit bedugod az elejét, aztán az első tikkelés után egy kicsit vársz, és aztán mélyebbre mész egy kicsit, aztán kijebb húzod egy kicsit, aztán vissza, aztán megint egy kicsit, aztán hirtelen, amikor senki nem szállítja, akkor bemész tövig, amint a kulccsal, és esetleg még visszahúzod egyszer-kétszer, csak azért,
hogy megzavart a
támadókat. Igen, na, ezt a hangot elemezzétek, gyerekek, és aztán kinyitod az ajtót vele.
Vagy kell egy ilyen tibeti harang, tudod, hogy ting, ting, és úgy dugod be egyesével.
De ezt ki lehet szűrni szerintem. De minden esetre elképesztő, hogy hol tart már a tudomány, ugye?
Teljesen.
De én azon rögtem, hogy elképzelem, ugye, mert volt a sérülékeny való világházunk. Milyen lenne, hogyha csinálnak egy ilyen való világvillát, ahol úgy kéne élni, hogy ne lehessen lehallgatni, és ne lehessen se lehallgatni. Tehát érted, a függönyök belenének húzva, hogy az Alexát nehogy meg lehessen lőnézével, lézerrel. A kulcsot csak így lehetne bedugni. Olyan maszkot hordanál, ami tényleg megzavarja az összes kamerát, hogy ne tudjanak felismerni a fényképeket, és az internetet csak úgy használhatnád a mém előírásaink szerint, amiket ugye bár itten megállapítottunk az elmúlt időkben, vagy az elmúlt 2 évben. Úgy érzem, hogy ez egy nagyon érdekes ház lenne, hogy benéznénk kamerán, hogy ott mik történnek, mondjuk valaki hátrafelé megy, hogy ne lehessen felismerni az arcát, vagy hogy... Tehát elég sok.
Meg kell csinálni. Szerintem most válságban van a tévé.
Válságban van, adjuk
meg
el.
Meg kell csináljuk.
Úgyhogy, de igen, és már tehát mostantól, kedves hallgatók, hogyha bementek egy ajtón, otthon elsősorban, bejárati ajtónál.
Játszottok egy kicsit a kulcsal.
Játszottok a kulcsal. Figyeljétek, hogy nehogy meglőjék az Alexátokat lézerrel, vagy mi volt a múltkor még az Alexával? Már nem is kellett hozzá lézer.
Ultrahanggal is lehetett, ultrahanggal meg lézerrel, is lehetett, de volt lézer, ugye, meg nem is tudom, mi volt még.
Tehát vastag falakat kéne, tehát a falakat tudja, hogy valamilyen, nem tudom, valamilyen anyaggal, vassal
bekéne. Néztem egy filmet, amiben ez a jelenet volt, hogy voltak a boomer tűzoltók, meg voltak gyerekek, és gyerek neki állt beszélni az asztalon lévő Alexához, hogy hé, jázd le ezt, jázd le azt. És akkor Csávi néz, hogy te mit csinálsz? Nem tudom, elmondom az Alexád. Az egy óra.
Az egy óra!
Ez a klasszik, ez ilyen tömbös.
Ja,
ilyen
igen.
Hé, Alexa, jázd le, mit tudom, ilyen zenét. Mit csinálsz? Nem működik az Alexád, az egy óra. Mi az az Alexa?
Jó, na, az minden. Megvéd, az megvéd.
Ja, na, mi volt a téma? Kulcs?
Kulcs. De már szóba került egyébként, akkor eltérítem gyorsan.
Téríts.
Hallgattam megint egy újabb fajta podcastet, a Smashing Security-nek van egy...
Wow.
Hozzánk hasonló podcastja egyébként, mert így nevetgélnek benne, és nem annyira komoly. És ők említették mit is említettek? Igen, a Fox nevű alkalmazást. Beszéltünk mi arról már?
Igen.
Igen? A Clearview AI-nak, ugye? Van egy
igen,
ilyen alkalmazása.
Igen, tehát gyakorlatilag meghekkeli az AI-t, és nem tudja.
Az AI-t.
Tehát föltölted a képet.
A képedet föltölted, de kipróbálták ők ezt.
Kipróbálták? Én kipróbálták, nem próbáltam ki. Na, ennél jobbak voltak, igen.
Csináltak egy olyat, hogy kipróbálták, hogy betegeli a Facebook a képet, vagy nem. Azzal, igen. Hogy megmódosította is. Működött, tehát nem tegelte be. Viszont ugye azt mondja a Fox alkalmazásról a Clearview AI, hogy az emberi szem számára nem észrevehető változásokat ezt közül. Most azt mondja a Csajszi ebben a podcastban, hogy igazság szerint ő olyan ronda lett a képen, hogy még az ismerősei se vennék őt észre, vagy ismernék föl, tehát így nem csoda, hogy nem tegelte
hát a
be.
A példaképek, amik fönn voltak a Foxnak az oldalán, mert erről beszéltem egyébként, pont nem voltál abban az adásban, de volt téma, igen, és ott a példaképek, amik fönt voltak, azok egy az egyben ugyanolyanok voltak, mint. Tehát így egymás mellé rakták a módosított képet és a nem módosított képet, és semmi különbség nem volt közt egy emberi szemmel. Nyilván ugyebár itt ilyen, mert ugye az a lényeg, hogy nem úgy módosítja a képet, hogy torzítja, hanem hogy ugye a pixel szinten változtat meg benne dolgokat, és az megzavarja az AI-t állítólag, aminek ezt fel kéne ismernie, de az emberek számára ugyebár nem változott semmi a kép. Ez a különleges benne, mert azt bárki meg tudja csinálni, hogy fogok egy képet összefirkálom, eltorzítom jobbra-balra, ha, ezt ismert föl. Ezért még nem adnék Nobel-díjat, vagy semmilyen egyetemi ilyen, kutatást.
Egy ilyen irányulat, tehát lehetne egy ilyen privacy irányulat, hogy így, ugye általában mindenki a Facebookra, meg az Instagramra az olyan képeket tölt fel magáról, ahol a legszebb, a legsikeresebben néz ki, meg a legjobban, és ehelyett ez a minél rondább, minél kevésbé felismerhető képeket tolni föl.
Ez a semmiképpen, tehát nekik ez volt, amit én olvastam, nem megmondom őszintén, nem töltöttem le, mert se tesztelni nem akartam a saját képén, se másnak a képével, úgyhogy én ezt így elengedtem, én elhittem nekik, azt írták, hogy ugyebár nincs megfelelő GUI-juk, és ezért egy kicsit nehéz alkalmazni, ez volt a negatívom, amiért ők bocsánatot kértek hivatalosan a honlapjukon, de egyébként állítólag pont az a lényeg, hogy felismerhető legyen. Tehát, hogyha a kollégák valami olyasmit generáltak belőle, ami nem volt felismerhető, akkor nem tudom, hogy jól működött-e a dolog, vagy de itt valami nem stimmel. De király, mi volt a podcast még egyszer?
Erre gyorsan ránézek a alkalmazásra, ahol én ezt hallgatom, ugye mondom. Ez a Smashing Security. Graham Cluley, Carol Tirolot, vagy milyen furcsa nevű, igen. De Smashing Security, ez a neve, valami cég csinálja, reklámoznak is benne dolgokat, de egyébként szórakoztató, legalábbis így jó volt hallgatni, meg vicces volt, és néha egészen alapszinten mondanak el dolgokat, tehát picit olyan, mint a Hack és Lángos.
Na, tehát akkor mindenki igazából, aki meghallgatta a Hack és Lángos legalább Spotify-on, iTunes-on, belájkolta, írt kommentet, utána meghallgatta ugyanazt az adást YouTube-on, írt kommentet, lájkolt, megnyomta a csengőt, utána azonnal meghallgathatjátok a Smashing Security-nek, mert ajánljuk igazából, és tök jó.
Így van. Ha meg kifolytatok, akkor jövő héten jövünk újra. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!